Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 188. dicséretünket énekeljük. A 188. dicséretünk így kezdődik, e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében dicsérjük Isten szívvel. Foglaljunk helyet, testvéreim, és énekeljük a 369. énekünknek első 4 versét. 369. dicséretünk első 4 versét. Az első vers így kezdődik. Jövel, Szentlélek, Úristen, lelkünknek vígassága, szívünknek bátorsága. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked pünkösd ünnepét, köszönjük néked, hogy elküldötted a te lelkedet, és általa bennünk munkálkodsz. Nem csak a világban teremtesz mindenfelé életet, hanem a mi szívünkben is általa teremtesz új életet. Általa juttatsz el az Úr Jézusba vetett hitre, és nyitod meg előttünk egy egészen újfajta létezésnek, létformának, életformának a kapuját. És köszönjük, hogy te vagy az, aki munkálkodsz azon, hogy ebben az új életben megerősödjünk, előrébb haladjunk, boldogan, békességgel, derűsen, felszabadultan tudjunk élni együtt a mi Jézusunkkal. És abban a jó reménységben, hogy egy napon megnyílik majd előttünk a mennyek országa, és bemehetünk oda, hova mindenki vágyik, de oly kevesen érkeznek oda. Köszönjük te néked azt, hogy ma is így együtt lehetünk szent színed előtt, és kérhetünk, hogy taníts minket az Úr Jézusért, ami megváltónkért. Egyedül ő érte tudunk tőled bármit kérni és kapni is. Most is az ő drága nevében kérjük, hogy áld meg mai ünnepi Isten tiszteletünket. Ne csak az ige hirdetést, hanem a úrvacsora vételünket is. Adjál szent fiaddal üdvösséges találkozást, add, hogy belé tudjunk kapaszkodni újra, megerősödjünk az iránta való szeretetben, odaadásban, odaszánásba. Kérünk, hogy áld meg egész Isten tiszteletünket, és emlékezzél meg a mai napon minden helyről, ahol a te igédet tisztán hirdetik, és ahol téged ünnepelnek ezen a pünkösdön is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet és hallgassátok Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, a rómaiakhoz írt levél 8. részéből, a 16. verset olvasom. Ez a lélek, tudnélik Isten lelke, bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Engedjétek meg, hogy visszacsatoljak a pünkösd előtti vasárnap Isten tisztelet mondani valójához, amikor is arról volt szó, hogyha Isten örök fiában, az Úr Jézusban hiszünk, mint megváltó Urunkban, befogadjuk őt a szívünkbe, ahogy János apostol kifejezte, akkor vele együtt elnyerjük az Isten gyermekség, az Isten fiúság méltóságát. Vagyis mi magunk is Isten fogadott, adoptált fiai, gyermekei leszünk, családjának a tagjai. Elképesztő kiváltságokkal és ugyanakkor komoly feladatokkal. Nos, hogyha elgondolkozunk arról, hogy mi magunk Isten gyermekei vagyunk, vagy nem vagyunk azok, akkor hát van, aki gyakran tapasztalja a szívébe, a lelkébe azt az érzést, hogy az vagyok, de ugyanakkor máskor meg azt tapasztalja, hogy mintha nem lennék az. Olykor elbizonytalanodom ebbe, hogy most én tényleg Isten gyermeke vagyok, vagy nem vagyok az. Vajon családtagja vagyok, vagy valami kívülálló, igazi keresztjén vagyok, vagy csak álkeresztjén. Beképzelem ezt magamnak, hogy én hozzátartozom, vagy tényleg úgy van. Szóval valahogy lehet, hogy olykor-olykor valóban meggyőződésünk, hogy Isten gyermekei vagyunk, máskor meg Hát úgy elbizonytalanodunk e felől. És tényleg kérdés, hogy valóban azok vagyunk, vagy nem vagyunk azok. Hozzátartozunk, nem tartozunk hozzá. Hogy van ez a dolog? Egész életünket esetleg úgy kell leélni, hogy nincs e felől igazán tökéletes bizonyosságunk, hanem mindig valami bizonytalanság felhője lebegi körül ezt a kérdést, és valahogy így kell keresztény életet élni, hogy tulajdonképpen nem is nagyon tudjuk, hogy igazából azok vagyunk, vagy nem vagyunk azok. Néha mintha, de talán mégse. Hogy van ez az egész kérdés? Nos, az első dolog, amit szeretnék aláhúzni, az Isten gyermekségünk tudata. Tudnélik, az a helyzet, hogy aki az Úr Jézust a szívébe fogadta, megváltó uraként, azokban az emberekben az Úr Jézus a lelke, a Szentlélek meg fogja erősíteni azt a felismerést, azt a tudást, azt a bizonyosságot, hogy valóban az vagyok. Valóban az vagyok. Jézus az Isten örök fia, de ő érette én kegyelemből adoptált fia lehetek Istennek. Atyámat atyámnak szólíthatom, Jézust a testvéremnek tekinthetem, élhetek az atyának a jóságában, attól, mint egy körülvéve, élvezve az ő védelmét, örvendezve az ő gondviselésének, és bármikor, bármivel mehetek hozzá, mert tudom, hogy meghallgat, nem idegenként tekint rám. Szóval az Úr Jézust, akik befogadják, azok a Szent Lelket is kapják, és a Szent Lélek pedig így nevezi Pál apostol a római levélnek pont ebben az 8. részében, hogy a fiúság lelke, ami nem csak azt jelenti, hogy ő maga tagol be bennünket Isten családjába, hanem azt is, hogy munkálkodik a szívünkben, és megadja azt a bizonyosságot nekünk, hogy mi tényleg azok vagyunk. Hogy én tényleg Isten gyermeke vagyok. Kegyelemből családjának a tagja. Kiváltságos gyermek, kiváltságos ember, akinek nagy feladatai vannak az életbe, és örvendezhetek ebben a helyzetben. Tehát ezt megadja az Úr Jézus az ő lelke által mind azoknak, akik tényleg befogadták őt. Tudni fogjuk, hogy az övéi vagyunk, és Isten gyermekei vagyunk. Azelőtt nem tudtuk ezt. Aki nem fogadta be Jézust megváltójának, és nem is részesült a Szentlélekben, az nem tudja ezt, hogy ő Isten gyermeke. Nincs erről egy ilyen belső tanúbizonysága, egy ilyen erős meggyőződése, tudása. Előtte nem is nagyon foglalkoztatja ez az embert, hogy ő most kicsoda, micsoda. De ha befogadtuk Jézust, akkor ott van. Valahogy úgy van ez, mint ahogy egy gyermek tudja a szívében, lelkében, hogy ki az apja, és ki nem az. Úgy erre nézve már édesapaként is tettem tapasztalatokat, de nagyapaként még több tapasztalatot teszek, mert láthatóan egyáltalán nincs akkora sikerem az unokáimnál, mint a saját apjuknak. Szóval ők tudják, hogy ki az apjuk. És hiába Zoi papa, ugye az kevés nekik. Tehát múltkoriban az egyik kisunokánk Csanátka itt elkezdett a babérmegy alatt erősen sírdogálni, mert nem látta az apját már egy ideje, és próbálta vigasztani előd, fiunk ugye, ő is már édesapa, aztán más is próbálta, de őt nem lehetett megvigasztani. Édesapa, édesapa, hol van édesapa? És addig nem nyugodott meg, amíg végre az édesapja fő nem vette. Tehát, mert ő tudja, hogy neki az apja az a Bence, vejünk. Az egyes Bence, mert van három belőlük, igen. Az egyes jelű. Igen. Szóval a gyermek testvérek valahogy a lelkébe hordja annak a bizonyítékát, hogy ő az apám. Ez meg nem az apám, ez a nagyapám, vagy a, nem tudom, annak a fia, nagybátyám, vagy valaki. Hát így van valahogy, testvérek, minden hívő ember, hogy mi a Szent Lélek belső bizonyságtétele által, így nevezték ezt a reformátorok, kezdettől fogva tudjuk azt, hogy mi az atyánknak a gyermekei vagyunk, családjába tartozunk, Jézus a legidősebb testvérünk, rendkívüli bizalmi kapcsolatba állhatunk az atyánkkal is, Jézussal is, nem is egyedül vagyunk azok, hanem vannak még ott ebben a családban még mások is rajtunk kívül, rendkívüli kiváltságokat élvezünk, rendkívüli kötelességeink, felelősségeink vannak, de az övé vagyok, tudom, hogy ő az atyám. Ez egy ilyen természet feletti eredetű bizonyosság a lelkünkben, a szívünkben. Na most ezt a bizonyosságot, testvéreim, ezt maga a Szent Lélek különböző bizonyítékokkal aztán elkezdi bennünk erősítgetni. Mert hogy ezt a bizonyosságot, ezt erősítgetni kell bennünk folyamatosan. És olyan csodálatos, hogy a Szent Lélek Isten gyermekségünk bizonyítékait, ez már a második pontom, sorolja elénk, föltárja előttünk, láttatja velünk saját életünkben, vagyis különböző dolgokat mutat meg nekünk a saját életünkben, amiket ő idézett elő bennünk, amiket ő munkált ki bennünk, hogy lássuk ezeket a dolgokat, és ezeket látva újra erősödjön, még jobban megerősödjön bennünk Isten gyermekségünknek a tudata, bizonyossága. A Szentlélek, testvérek, csodálatos munkát végez bennünk, már itt zárójelben megjegyzem, mert már eleve megadja nekünk az Isten gyermekségének a bizonyítékát, de aztán nem elégszik meg ezzel, hanem még újabb bizonyítékokat sorol elénk, hogy még jobban megerősítse bennünk ezt a bizonyosságot. Mert a keresztény életünket egyébként nem tudjuk igazán jól élni, ha nem vagyunk mindig bizonyosak afelől, hogy mi keresztjének vagyunk. Krisztusért az atyánknak a gyermekei vagyunk, és nem mások. Tehát a Szentlélek például mit hoz elénk? Például azt mondja, hogy nézd csak meg a szívedbe, hogy te atyádnak szólíthatod Istent nyugodt szívvel, lélekkel. A római levélben azt mondja Pál apostol, hogy a Szentlélek által kiáltjuk Istennek, abbá, azaz atyánk. Jézus is így szólította ugye Istent, hogy abbá, atyám, de hogy nem csak ő szólíthatja így, hanem érette, mi is így szólíthatjuk. Ott van a szívünkben ez a bizalom atyánk felé, és hogy nyugodtan merjük őt így megszólítani, hogy mennyei édesatyám. Mert tudom, hogy ő is egy meghitt viszonyban van velem, szeret engem, és én is szeretem őt. Bízok benne. Hiányzik, hogyha úgy érzem, messze vagyok tőle. Vissza akarok kerülni a jelenlétébe. Hallgatni akarom az édesatyámat. Szívesen veszem kezembe az ígét. Szívesen osztom meg vele örömömet, bánatomat. Atyám, hadd mondjam el neked ezt vagy azt, és imádkozunk. Félek, aggodalmaim vannak. Mi lesz, hogy lesz? Kit hívjak segítségül, ha bajba kerülök? Ez a gyerek, aki itt belefulladt a Tiszába, annak idén beesett a jég alá szerencsétlen, és halálra fagyott, ugye. Azt mondják, hogy amikor beszakadt alatta a jég még annó, azt kiáltotta, hogy édesapám, édesapám. Hát rögtön a bajba vagyunk mi is, atyám, hát kihez kiáltanék, hozzád kiáltok. Kinek igyekszünk a kedvébe járni? Hát ki nem akart soha az édesapjának a kedvébe járni? Hogy valami olyasmit mondjon, vagy tegyen, amiről tudja, hogy az édesapám örül neki. Én mindig a kedvébe akartam neki is járni. Akkor megkért valami előadásra, akkor igyekeztem úgy főkészülni, hogy a legjobb tudásomat adjam, hogy azt mondhassa, hogy köszönöm, fiam, jó volt. Tehát így vagyunk az atyával is, hogy atyám, kedvébe akarok járni, tetszeni akarok neki. Olyat akarok mondani, csinálni, amiről tudom, hogy dicséretes az ő szemébe. Tehát, hogyha így vagyunk az atyával, ha így gondolunk a mi mennyei atyánkra, nem valami távoli Isten valahol, hanem atyám, akkor ez kinek a munkája bennünk, ha nem a Szent Léleké, a fiúság lelkéjé. Ő munkája bennünk. Ott van ez a szívetekbe? Akkor a lélek ott van a szívetekben, mert ő munkája ezt. De egy következő dolog, amit a Szent Lélek, mint egy elénk tár, szeretjük-e Jézust? Ez is egy csodálatos dolog, testvérek, hogy az Isten lelke azt munkálja, hogy szeressük Jézust. Jézus ki csoda? Az a valaki, aki úgy nevez a Biblia, hogy Isten egyszülött fia, vagyis Isten páratlan fia, Isten öröktől való fia. És tudjuk, hogy ő testet öltött, eljött erre a földre, és meghalt értünk a keresztfán. És mi az ő általa szerzett kegyelemből lehetünk atyánknak a gyermekei. Általa kaptunk mindent az atyánktól. Szeretjük Jézust, mint legidősebb, így mondom most, testvérünket. Nem állunk vele egy szinten, hát hiszen ő Isten fia, mi meg csak emberek vagyunk. Ő tökéletes, mi bűnös emberek vagyunk, de mégis az ő érdeméért atyánk fogadott fiai lehetünk, családja tagjai. Hát persze, hogy szeretjük Jézust. Felnézünk rá, mint bátyánkra. Most így mondom. Nálunk a családban, tudjátok, van egy fiú, az az első, és aztán öt lány. És az öt lány mind a mai napig felnéz a bátyjára. Ő előd, ő a bátyánk. És egy ilyen csodálatos, mi is, hát ez csak egy nagyon satnya példa, de hogy felnézünk Jézusunkra, hogy hát Jézus, áldott bátyánk, hát szeretünk téged, bízunk benned, mint legnagyobb testvérünkben, te képviselsz minket az atya színe előtt, te jársz közben értünk, szeretünk téged hallgatni, mondjad a te bölcsességedet, szeretünk beszélni hozzád, várjuk a veled való találkozást, igyekszünk hozzád is méltón viselkedni, hogy nehogy te nevedre is szégyent hozzunk már. Fáj, ha bántanak téged, vagy ha mi bántunk meg valamivel. Tehát testvérek, akiben a Szent Lélek lakik, azokban az emberekben biztos, hogy munkája azt, hogy Jézust ugyanúgy szeressék, ahogy az atyát szeretik. Ragaszkodjanak hozzá. Ott van bennünk ez a dolog. Akkor biztos, hogy a lélek munkálkodik bennünk. A negyedik dolog, testvérek, amiben tetten érhetjük a bennünk dolgozó Szent Lelket, hogy egyre inkább, ez egy érdekes dolog, tudatosul bennünk a szívünknek a romlottsága. Ez egy fontos dolog nagyon. Tudatosul bennünk a szívünknek a romlottsága. Az Új Testamentumból tanuljuk az előzőeket is, de ezt is onnan tanuljuk, hogy minél régebben Isten gyermeke valaki, testvérek, az egyre inkább rájön a saját lelke, szíve nyomorúságának. Rájön arra, mennyire hitetlen ember vagyok én. Mennyire parázna ember vagyok én. Mennyire hazudós ember. Mennyire olyan dolgokat csinálok, vagy hajlok olyan dolgokra, amik nem tetszenek Istennek. Sokszor csinálok is, vagy mondok is olyanokat, amik, és nagyon szembeötlik ez, de nem is az most a fontos, hogy mit látok, vagy mit hallok saját magam életébe, hanem mi van ott belül, a lelkemben mi van. Egyre inkább rájövök arra, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy milyen az embernek a szíve, úgy születésétől kezdve, hogy mi mindennel van megtömve az a szív. Onnan belülről származnak, mondja Jézus, és rájövök, hogy tényleg onnan származnak, ott van bennem is. Ki vagyok én, hogy másokat elítéljek? Hát azt mondja a János apostol az első levelében, ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, becsapjuk magunkat, és az igazság nincs bennünk. Erre jön rá egy hívő ember. Ezt hívőknek írja, nem hitetleneknek. Hívőknek írja, hogy ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, becsapjuk ma. Hát persze, hogy rájövünk, bűnös ember vagyok. Pál apostol azt írja a Galata levél 5. részében, hogy a test a lélek ellen tusakodik a hívőkbe. És elmondja, mik a test cselekedetei, felsorolja. Mindenféle bűnöket sorol, egy kazal bűnt. És ugyanakkor mondja, de a lélek gyümölcse ez és ez. És ott tusakodik az ember, hogy most jót tegyen, ne tegyen jót, ezt tegye, azt tegye, ami az Úrnak tetszik, vagy ami az... De ott van bennünk ez a romlottság egyszerűen, és nem tudunk tőle szabadulni. És minél régebben hívők vagyunk, annál inkább érezzük és látjuk ezt a dolgot. Kinek a munkája ez, testvérek? A Szentléleké. A Szentlélek megismertet minket önmagunkkal. Láttatja velünk szívünk nyomorúságát. Nem azt láttatja velünk testvérek a Szentlélek, hogy ó, nézd, te egyre tökéletesebb ember vagy. Nem ezt láttatja velünk. Azt gondolnánk sokszor, hogy ha én igazi hívő vagyok, akkor az azt jelenti, hogy erkölcsileg egyre tökéletesebb vagyok. Ne álljon meg a fáklyás menet. Látni fogunk egyes átalakulásokat az életünkben, de a hívő élet nem az erkölcsi tökéletesedés útja, amiben szép lassan megválunk saját szívünk minden romlottságától. És egyszer csak ilyen perfekt tökéletességbe odaérünk 80 éves korunkra, hogy már nincs is bűn mi bennünk. Nem, testvérek. Ez illúzió, nem. A Szentléleknek a munkája, hogy a saját nyomorúságunkat egyre jobban észleljük, de teszem hozzá mindjárt a következő ismérvét a Szentlélek munkájának, hogy minél inkább látjuk saját szívünk nyomorúságát, annál nagyobbnak kezdjük látni Jézust. Ez a Szentlélek munkája, testvérek, hogy egyre nagyobbnak lássuk Jézust. Ahogy nő bennünk a bűnösségünknek a tudata, úgy növekszik előttünk Jézusnak a nagysága. Ő váltott meg minket, ő rá van szükségünk, belé kell kapaszkodnunk. Nincs semmi bennünk, ami miatt Isten minket gyermekeinek nevezhetne, mindig csak, és egyre inkább Jézus miatt fogad el minket. Először még az Úr Jézus ilyen kicsinek látjuk, mert így indulunk a akkor is már nagyobb az én, mint a semmi, de az biztos, hogy ahogy a hívő élet belőrébb haladunk, egyre nagyobb lesz a jelentősége a számunkra. És minél öregebb hívők vagyunk, egyre inkább tudjuk a halálos ágyunkon, egészen biztosan fogjuk tudni, hogy Jézus az utolsó szalmaszál, akibe kapaszkodhatunk. És nincs semmi, és semmink, így mondta Luther, hogy nincs semmink, koldusok vagyunk, ez az igazság, mondta a halálos ágyán, egyedül Jézus, akiért elfogad minket majd Isten, és akiért beereszt a mennyek országába. Jézusnak az egyedüli megváltó volt, aki az én megváltóm, egyre nagyobbá válik előttünk. Fölragyog Jézus dicsősége előttünk. Ez a Szentlélek munkája, testvérek. Továbbá. Pál apostol az Efézusi levélbe beszél arról, hogy a Szentléleknek van gyümölcse. Ezek, és föl is sorolja, hogy szeretet, öröm, békesség, béketűrés, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség, ilyeneket sor. Ezek ilyen emberi jellemvonások. Az az igazság, testvérek, hogy észre kell vegyük magunkban, ha a lélek dolgozik bennünk, mint Isten gyermekeibe, hogy ezek a jellemvonásaink azért elkezdenek valahogy megjelenni. Ha nem is tökéletességben, de megkezdenek valahogy kibontakozni. Harcolunk ezeknek ellentétei ellen. Nem akarunk gonoszok lenni. Nem akarunk szeretetlenek lenni. Nem akarunk hűtlenek lenni. Nem akarunk dühösek lenni. És agresszívek lenni. Valahogy azt szeretnénk, hogy fölerősödjön bennünk a lélek gyümölcse, és a jellemünkbe valahogy megjelenjenek ezek a vonások, de ha nem is tökéletesen, de meg fognak jelenni, testvérek. Magunk is csodálkozni fogunk rajta, de megjelennek bennünk ezek a vonások. Nem természetes dolog ez, hogy ezek így elő bukkannak bennünk, vagy lassanként fölerősödnek bennünk, hanem ez a lélek munkája bennünk, és azt bizonyítják, hogy tényleg Isten gyermekei vagyunk. Teremjük a lélek gyümölcsét. De tovább lépek egy kicsit, mert az életvitelünkben is látszódni fog, ha az Úr gyermekei vagyunk. Hát az elég furcsa lenne, hogyha semmi az ég egy világon a szavainkba, meg a cselekedeteinkbe nem látszódna abból, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Hát valami elkezd látszódni. A férj valahogy az Úr szerint kezd viselkedni. A feleség is valahogy az Úrhoz igyekszik igazodni. A gyermek is, a munkaadó, a munkavállaló. Valahogy igyekszünk az élet gyakorlati dolgait, a pénzügyeinket, a kikapcsolódásunkat. Igyekszünk az Úr szerint végezni, gyermeknevelésünket. Igyekszünk az Isten szerint eljárni a gyakorlati életünkbe, és ez is erősödik bennünk. Miért van ez? Hogy szeretnénk, hogy az Úr szerint járni, az Atyánk szerint járni, Krisztus szerint. Azért, mert a lélek munkálja ezeket a dolgokat bennünk. Még ha gyengék is vagyunk ezekbe a dolgokba, és erőtlenek, akkor is a lélek munkálja bennünk. Nem magunktól jönnek ezek. És talán még egy dolog, amit sokat lehetne sorolni, de az is a lélek munkája bennünk, testvérek, amikor elkezdjük szeretni az atyánknak, illetve Krisztusunknak a tanításait. Ez is egy olyan nagyon szép dolog, hogy korábban nem érdekelt bennünket a Biblia, meg mi van a Bibliában, meg ez az egész ügy, hogy mit akar Isten, meg mit tervezett Isten, meg milyen tervei vannak a világgal, meg mi ez a megváltás egyáltalán, meg mi. Nem érdekel bennünket. Látjuk egy csomó embert, hiába kezdjük el, hagyjál már ezzel engem, ezzel a kegyes szöveggel. Legyinten, ez nem érdekli őket. Minket meg érdekel. Ha a lélek dolgozik bennünk, érdekel atyánk tanítása. És el is fogadjuk ezeket a tanításokat. Tanít nekünk a bűnről, most említettem az előbb, tanít Jézusról, a megváltásról, tanít a szent életről, érdekelnek bennünket ezek. Akit nem érdekelnek, testvérek, az, hogy ő milyen bűnös, akit nem érdekel az, hogy Jézus mekkora megváltó, akit nem érdekel, hogy mit akar tőle az Úr, az nem hívő ember, az nem Isten gyermeke. Az nem Isten gyermeke. De aki Isten gyermeke, azokban ott van ez a vágyódás az atyának vagy Krisztusának a tanítása iránt. Látjátok magatokba ezeket a dolgokat? Akkor ha biztosak lehettek benne, hogy itt a lélek dolgozik az én szívembe. A lélek dolgozik az én lelkembe. Lehet, testvérek, fontos dolog ez, hogy ezek az érzések, indulatok, vágyak, döntések, tettek, olyanok, mint ilyen kis gyengécske palánták bennünk. És sok növény ugye így kezdi, hogy kis palántácskák. Itt az udvarban is mi volt? Csak kis palánták. Aztán egyszer csak hopp, megnőnek, megerősödnek a növények. És csodálatos dolog ez, testvérek, hogy Isten lelkének a munkái egy hívőbe, azok úgy bontakoznak, úgy erősödnek. Először még csak kicsik. Azt gondolnánk, nincs is ott semmi. Én nem tudom, hányszor kikapáltam a balatoni telken mindenféle növénykéket, amik ott még ilyen picik voltak. Az én meg csak mentem, ütöttem, vertem mindent, ami az utamba került. Zsófi szól, hogy hát már megint kikapáltam valami kis palántát. Na. Hát nem szabad kikapálni a kis palántákat, és nem szabad megvetnünk ezeket a dolgokat, amik még kicsik bennünk, de már az Úr lelkének a munkái. Hagyni kell, majd erősödik, majd Isten lelke tovább viszi ezeket a dolgokat. Egyre jobban fogjuk szeretni az atyánkat, egyre jobban fogjuk szeretni Jézusunkat, egyre jobban fogadjuk el az ő tanításait. Egyre jobban megjelennek bennünk ezek a jellemvonások, amik a lélek gyümölcse. Egyre jobban a cselekedeteinkbe is ki fog kristályosodni az, hogy mit akar tőlünk az Úr, illetve amit az Úr akar tőlünk. A jó cselekedetek. Bízni kell az Úr lelkébe, hogy elvégzi bennünk a maga megkezdett jó munkáját. Így mondja Pál apostol, hogy elvégzi bennetek a Krisztus napjára a maga munkáját. Hálátlanok lennénk, hogyha azt mondanánk, hogy ó, hát mindez olyan gyenge bennem, nem is a lélek dolg, nem is vagyok én Isten gyermeke. Ne legyünk ilyenek. Ez egy nagy hálátlanság lenne a Szentlélek ellen, aki ott dolgozik bennünk, és próbál, és nem is csak, hogy próbál, hanem át is formál bennünket. Alakít bennünket. Ne vessük meg a munkáját. És ne gondoljuk azt se, hogy mi azért magunktól is képesek lennénk ilyen dolgokra. Azért ez, hogy én szeretem az atyát, ez tőlem van, nem tőlem van. Szeretem Jézust, ez tőlem van. Azért én vagyok ez a nagyon jellemes ember. Én egy szeretetteljes ember vagyok. Én egy jó ember vagyok. Én egy béketűrő ember vagyok. Én egy szelíd ember vagyok. A nyavaját, bocsánat. Én egy jó cselekedeteket egymásra halmozó ember vagyok. Én soha semmi rosszat nem követ. Dehogy is, hagyjuk már. A lélek dolgozik, testvérek, és akkor válunk olyanná, mint Isten gyermekének lennie kell. Tehát az első dolog, testvérek, amit szerettem volna aláhúzni, hogy ha mi Jézust befogadjuk a szívünkbe, akkor a lélek is beköltözik. Higgyetek az Úr Jézusban, és veszitek a Szentlélek ajándékát, mondta Péter a pünkösdi prédikációban. És ha bennünk van, akkor egyszerűen megadja nekünk egy ilyen alaptudást arról, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Gyönyörű kiváltságok, komoly felelősség, de az övé vagyok. Ő az atyám, Krisztus a testvérem. És aztán, de biztos? Nézd, mondja a lélek, hát dolgozom benned. Vedd észre. Ugyanazt csinálom benned, amit az összes bibliai emberekbe csináltam. Ez az én munkám, vedd észre magadban az én munkámat. Isten gyermeke vagy akkor? Persze, hogy az vagy. Nyugodj meg. Harmadik pont. Isten gyermekségünk mégis megkérdőjeleződik bennünk. Egy furcsa dolog ez, de mégis úgy van, hogy mindennek ellenére a hívő ember sokszor mégis meginog. Szóval tényleg az vagyok. Leginkább mondjuk azért szoktunk meginogni, mert végignézünk így magunkon, belenézünk a tükörbe, végignézünk így magunkon, úgy belül, meg úgy az életünkön is, és hát azt veszük észre, hogy mennyi nyomorúság van én bennem, mennyi bűn, mennyi engedetlenség van az életembe. Milyen hideg szívű vagyok sokszor az atya iránt is. Milyen sokszor, hát lehet, hogy nem csinálok, vagy mondok olyan nagyon rossz dolgokat, de hát a szívembe, ha arra hallgatnék, hát bizony csinálnék, meg mondanék. Sokszor élvezem a bűnt, ha őszinte akarok lenni. Sokszor, mintha a gyönyörűséget találnék abban, amiben Isten az utálatát találja. Olyan, mintha visszaeső bűnös lennék, hogy már csináltam ezt, nem tudom hányszor, most megint csinálom. Hát hogy van ez? Tényleg Isten gyermeke vagyok? Nem is akarok templomba menni, pedig inkább itthon akarok aludni, vagy tévét akarok nézni. Hát, mással akarok foglalkozni, mint bibliaolvasással. Nem akarok imádkozni, nem vágyom az imádságra. Ott vannak bennünk ezek az érzések, hogy teher a szolgálat, már megint készülnöm kell, már megint el kell menni, már megint söpörögetni kell, vagy takarítani kell, vagy én nem tudom, mit kell csinálni, prédikálni kell. Biztos, hogy hívő vagyok én. Nem lelem örömömet a szentségbe, a tisztaságba. Unom ezt az egészet. Tényleg hívő vagyok én. Képmutató is vagyok, mert ott, amikor ott vagyok, akkor megjátszom, aztán kimegyek, kihúzom a lábam, és már nem érdekel annyira. Tényleg Isten gyermek. Tehát értitek, hogy végignézzük így a saját szívünket, indulatainkat, motivumainkat, kívánságainkat, milyen sokszor miket kívánok. És akkor azt mondjuk, hogy nem is vagyok én igazából Isten gyermeke. Mert ez méltatlan. Ha Isten gyermeke is vagyok, miféle gyermeke vagyok énnek, mint a tékozló fiú? Hogy megy azt önfejűen élő. Hát ez egy lázadó gyermek. Mi eluralkodik bennünk, testvérek, ez egy komorság már, vagy hogy mondjam, egy kétségbeesés is eluralkodhat az emberen, hogy ő most igazából hívő lenne. Előfordul, hogy ilyenkor még ráadásul, még a sátán is akcióba lép, és akkor elkezd különböző gondolatokat az eszünkbe juttatni, hogy na tessék, ha te Isten gyermeke lennél, biztos nem gondolnál ilyeneket, meg nem kívánnál ilyeneket, meg nem csinálnál ilyeneket? Ha hívő lennél, akkor tökéletes volnál, egyre tökéletesebb, bűntelenebb ember. De hát nem vagy te, milyen vagy te? Hát milyen ember vagy te? Hát te egy röhely, te Isten gyermeke, ugyan már. És akkor, hogyha gyökeret vernek bennünk, testvérek, ezek a gondolatok, akkor mint hogyha úgy az Isten gyermekségünk bizonyosságának vagy tudatának az utolsó foszlányai szépen úgy, mint a felhők úgy eliminálódna. Úgy. És akkor ott állunk, hogy nem is vagyunk mi Isten gyermekei. Ilyenkor, testvérek, az ember, talán még pontosítom ezt a dolgot, nem dogmatikai igazságokban kezd el kételkedni. Nem abba kezdünk el kételkedni, hogy Isten létezik-e, vagy Jézus Krisztus a megváltó-e, vagy hogy a Biblia igaz-e, vagy tévedhetetlen-e. Nem abba kételkedünk, hogy Jézus elvégezte a megváltást, hogy feltámadt, hogy majd visszajön, meg lesz utolsó ítélet, meg van olyan, hogy örök kárhozat, meg van olyan, hogy örök halál. Nem ezekbe kételkedünk, hanem abba, hogy én Isten gyermeke vagyok, vagy nem. Én ezeket tudom, ezeket a dolgokat, de vajon a hitem elég komoly? Nem elég komoly. A bizalmam igazi? a megtérésem valódi? Hát nem az. Mert ilyen és ilyen vagyok, és ilyen az életem. Én nem is vagyok Isten gyermeke. Meginog az ember, testvérek. Pláne, hogy tudjuk azokat a dolgokat a Bibliából, hogy van olyan, hogy igazi bűnbánat, meg van olyan, hogy álbűnbánat, hamis bűnbánat. Tudjuk azt a Bibliából, hogy van olyan, hogy igaz hit, meg van olyan is, hogy látszat hit. Tudjuk azt, hogy szinte mindennek van valami párja, ami az egyik pozitív, a másik meg negatív, és akkor gondoljuk, hú, én nálam csak a negatív, nem is igazi a bűnbánatom, nem is igazi a megtérésem, nem is valódi a hitem, nem is valódi az engedelmességem. Mindez csak valami játék a számomra, vagy nem is vagyok én Isten gyermeke. Értitek, hogy annak ellenére, hogy valaki Isten gyermeke, eljuthat ilyen lelki állapotba, ilyen komor, szomorú, kétségbe esett, bizonytalan lelki állapotba, hogy most ő tényleg az-e vagy nem az. És itt érek a negyedik pontomhoz. Vajon a lélek hogy tekinti ezt a mi kétségeskedésünket? Nos, azt mondja Pál apostol a felolvasott alapigénkben, Róma 8:16-ban, hogy a lélek bizonyságot tesz a lelkünkkel arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Miről beszél itt Pál? Arról, testvérek, hogy Isten az ő lelkét adja nekünk, aki bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, vagyis mint egy megerősíti a lelkünknek azt a tudatát, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Ezt már az elején megteszi, a megtérésünk pillanatában megteszi, de utána is folyamatosan teszi, és amikor így elbizonytalanodunk, hogy most tényleg azok vagyunk, vagy nem vagyunk azok, akkor is ezt teszi. Újra elkezd minket erősíteni belülről, hogy de az vagy. De az vagy. És ez majdhogy nem azt mondom, hogy olykor egy ilyen nem is racionális dolog. Ez egy misztikus vagy titokzatos dolog, hogy a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt. Nagyon érdekes az a szó, amit itt Pál apostol használ, szümmártérion. Ez magyarra három szóval lehet lefordítani, de a görögbe csak egy szó. Együtt a mi lelkünkkel, a mi megingó, megerőtlenülő, bizonyságtételi lelkünkkel, hogy így mondjam, rátesz egy lapáttal, és azt mondja, de az vagy. Most tudom, hogy nem így működik a dolog a valóságban, hogy a Marosba beleömlik a Tisza, de mondjuk a Maros az egy kicsike kis folyócska, mondjuk a Tiszához képest, és nyilvánvaló tudjuk, hogy a Maros ömlik a Tiszába, és nem fordítva, de most játszunk el a gondolattal, hogy a Tisza ömlik a Marosba, hogy egy nagyobb folyam megy bele egy kisebbe. Akkor mi fog történni? A kis folyó szintje egy hupp így megemelkedik, ugye, és rögtön árvíz lesz. De itt pont erről akarok beszélni, hogy a mi lelkünk a Maroshoz hasonlatos bizonyosság tekintetében éppen csak úgy apad, néha elmentünk, vagy voltunk már ott evezni a Maroson, és akkor olyan volt, hogy a folyócska közepén megakadtunk a homokpadon, ugye, és kellett kiszállni a folyó közepén, és körülbelül ekkora vízbe gyalogoltunk, és húztuk magunk után a csónakot, a kenut. Hát ilyen sokszor a mi bizonyosságunk is ilyen sekélyes, hogy hát éppen csak, hogy úgy megvan, de aztán, ha jön az árhullám, a Szentléleknek az árhullám, akkor aztán hirtelen megemelkedik a bizonyosságunk. Erről beszél Pál, hogy a lélek, a lelkünknek a bizonyosságát, ami éppen kezd megcsappanni, vagy meginogni erősen, egyszer csak jön a lélek, és azt mondja, de igen. És ez egy titokzatos hatás. Ez egy misztikus hatás, most így mondom, egy rejtelmes hatás. Egyszer csak újra visszatér a lelkünkbe ez a bizonyosság. De van ennek nyilván a titokzatossága mellett van egy racionális része is, mert azt mondom, hogy a Szentlélek úgy erősít meg bennünket, hogy Pál írja a Római Levél 5. részében, az 5. versben, hogy az Isten szerelmét kitölti a szívünkbe. Ha azért csappan meg a bizonyosságunk szintje, mert látjuk az életünk nyomorúságait, bűneinket, belső gonoszságainkat, akkor eszünkbe juttatja, hogy téged ezek ellenére is szeret az Isten. A fia érdeméért. kiárasztja a szívünkbe, értitek, ez a nagyon szép, ez azért jutott eszembe biztos a Tisza meg a Maros, mert kiárasztja, mondja, a szívünkbe az Istennek. Valahogy újra eszünkbe juttatja az evangéliumot. Ez a léleknek, eszünkbe jut az evangélium. Mi az evangélium? Az, hogy Isten szeret engem a fia érdeméért. Nézem magamat, hogy én egy ilyen nyomorút, olyan nyomorút, nem is vagyok Isten gyermeke. De jön a Szentlélek, és azt mondja, de az vagy, téged szeret az Isten. Szeret az atyád. Annak ellenére, hogy ilyen vagy. Nem is azért szereted soha, mert te olyan nagyon-nagyon szeretetre méltó lettél volna. Hanem a fiáért szeretett, mindig is a fiáért szeretett. Most is ő érte szeret, ugyanazzal a szeretettel. Kiárasztja a szívünkbe Isten szeretetét, az evangélium által. Ezért mondja Pál apostol is a korintusi gyülekezeteknek, hogy eszetekbe juttatom az evangéliumot, melyet kezdetben, mert már kezditek elfelejteni, és akkor az életetek megváltozik. Jusson eszetekbe megint. A lélek kiárasztja a korintusiak szívébe is az evangéliumot. És újra ott van a bizonyosság. Újra tudom, ki vagyok. Tudom, kinek hittem. És talán még az is a racionális rész ennek a munkának, hogy a lélek csak elénk hozza újra, hogy nézd végig, hogy mit csinálok benned. Felsoroltam egy jó pár pontot. Ott vannak ezek a dolgok, még ha kicsibe is, palánta formába, de ott vannak? És azt mondjuk, hát ott vannak, na nyugodj meg, te az enyém vagy, és én a tied vagyok, és te az Isten családjának a tagja vagy. A Szentlélek, testvérek, nem akarja, hogy mi ilyen satnya, komor, nem tudom, ilyen, azt mondanák most a pszichológusok, hogy önbizalom hiányos, de ez nem önbizalom, hanem hithiány. Nos, ilyen állapotban legyünk, és hogy ne is tudjuk, hogy most mi igazából kik is vagyunk. Isten gyermekei, vagy nem? Családtagjai, vagy nem? Ő azt akarja, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk. Hogy Isten gyermekei vagyunk. Megfelelő kiváltságokkal, rendkívüli kiváltságokkal és rendkívüli kötelességekkel, felelősséggel. Azt akarja. És hogyha fölerősödik bennünk, testvérek, ez a bizonyosság, ezzel fejezzük be ezt a gondolatmenetet, azért fontos, mert különben a keresztény életünk nagyon-nagyon satnya lesz. Enélkül, a bizonyosság nélkül a keresztény életünk sekélyes. Ezzel meg minden, mintha kirobban, mint amikor tavasszal kirobban a természet. Így hirtelen. Virágba borulnak a fák, megjelenek a levelek, minden kizöldül, minden a halál helyét, vagy a tél után itt a tavasz végre. Illatok szállnak, méhek döngicsélnek, minden. Színek, pompák, minden. A hívő élet is, testvérek, amikor bizonyosak vagyunk afelől, hogy kik vagyunk, akkor az egy új lendületet kap az ima életünk. A hívő életünk minden aspektusa megújul. Az ima életünk, új lendületet kapunk. Új lendületet kap az igeolvasás az életünkbe. A gyülekezetbejárás, a szolgálat újra örömöt ad az embernek. Valahogy a szentség vágya elural, és nem akarok én rossz ember lenni, hanem olyan akarok lenni, mint amilyenek Jézus akar látni engem. Valahogy új odaszánás születik az ember szívébe. A szeretet föllángol az atya iránt, a fiú iránt, a hívő testvérek iránt. Van ez a bizonyosság, akkor az életünk nem ilyen szürke, egérkéhez hasonló kis hívő élet, hanem egy sodró, erejű hívő élet. A Szentlélek pontosan azt akarja, hogy ilyenek legyünk, testvérek. Legyünk teljesen biztosak abban, hogy Isten gyermekei vagyunk. Nos, érdekes ez a téma, és fontos ez a téma szerintem nekem is, de nektek is, minden egyes embernek, aki hívő, hogy tisztában lásson ebbe a kérdésbe. Áldott legyen Isten, és áldott legyen a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy adta a benne hívőknek, az ő lelkének az ajándékát, aki sok mindent munkál bennünk, láttuk, de Isten gyermekségünk felől mindenképpen újra és újra bizonyosakká akar tenni minket. Engedjük, hogy végezze ezt a munkáját a szívünkben. Amen. Hajtsuk meg most a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük néked, drága mennyei atyánk, hogy így fordulhatunk hozzád, így szólíthatunk meg téged. nem idegenként, hanem gyermeketként. Köszönjük néked, hogy ez azért van, mert te adtad a szívünkbe a te drága lelkedet, aki felszabadít minket arra, hogy így gondoljunk rád, így érezzünk irántad. Tudjuk, hogy ez egyedül a te fiad érdeméért van, és tudatában vagyunk ennek, hogy mindent őneki köszönhetünk, mindent rajta keresztül kaptunk. Most szeretnénk téged, atyánk, dicsérni ezért, hogy nem akarod, hogy a szívünk bizonytalanságba legyen, remegjen, hogy komorok legyünk, hogy bizonytalanok legyünk, hanem azt akarod, hogy egészen nyugodtak legyünk, egészen békességesek legyünk afelől, hogy hozzá tartozunk. Köszönjük néked a családodat, amiben beletartozhatunk. Köszönjük néked, hogy úgy figyelsz ránk, mint ahogy a legjobb apa nem figyel a gyerekére. Úgy gondoskodsz rólunk, ahogy senki itt a földön nem tud a gyerekéről gondoskodni. Köszönjük néked, hogy úgy szeretsz minket, hogy nincs párja annak sehol. Köszönjük, hogy mi pedig bízhatunk benned. Szívünkben megkülönböztetett helyen állhatsz. Őszinték lehetünk hozzád. Kérhetünk téged. Sírhatunk előtted. Panaszkodhatunk neked. Mindent elmondhatunk, az örömeinket is. Köszönjük te néked, hogy ilyen meghitt viszonyba lehetünk mi te veled. Kérünk arra, hogy segíts bennünket, hogy egészen bizonyosakká váljunk afelől újra és újra, hogy mi a tiéd vagyunk, a Krisztusba vetett hit által. Segíts bennünket, hogy szeressünk téged is, egymást is. Segíts bennünket, hogy törekedjünk mindarra, amire lelked egyébként indít, és amit munkál bennünk. Kérünk téged, hogy erősíts bennünk újra Isten fiúságunk tudatát és bizonyosságát. Kérünk arra, hogy áld meg most Isten tiszteletünk további részét, és a Szent Úrvacsora által is erősíts bizonyosságunkat, hogy mi egy asztalhoz jöhetünk veled, és ott lehetünk vendégként a te nagy vacsorádon. Segíts bennünket, hogy egészen beléd kapaszkodjunk, atyánk, és egészen gyermeki szívvel vehessük magunkhoz a szent jegyeket. Köszönjük, hogy táplálod lelkünket az örök élet beszédével, és a szent sákramentummal is. Kérünk téged arra, hogy áld meg az országunkat, áld meg a hazánkat, könyörülj meg, hogy megvilágosodjon sokak előtt pünkösdnek a jelentősége, igazi tanításai. Kérünk téged arra, hogy adj békességet a mi országunknak, és a körülöttünk élő világban is. Teremts békességet a mi időnkben, ha lehetséges. Szüntesd meg a háborúkat, és adj nyugalmat az emberi szívekbe, és add, hogy az evangélium hirdettessék. Imádkozunk azokért, akik nehéz körülmények között élnek most Ukrajnában is, magyar testvéreink, hívő testvéreink. Kérünk, hogy légy velük, erősítsd meg, bátorítsd meg az ő szíveiket is. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Ahogy láthatjátok, testvérek, és ahogy hirdettem is, az Úr szent asztalát megterítettük, akik bírják egyházunk felhatalmazását, és elkészítették szívüket, és örömmel jönnek azokat, szeretettel látjuk az Úr asztalánál. Hirdetem még, hogy legközelebbi gyülekezeti alkalmunk az pénteken lesz, este 6 órakor az imaóránk. Azt nem tudom, hogy énekkar lesz-e. Úgy tudom, hogy nem lesz most héten, tehát akkor maradunk az ima óránál. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvérek, a 377. énekünket lapozzuk föl, és ennek énekeljük második és harmadik versét, készülve az úrvacsora osztásra. hogyha valaki nem kíván részt venni az úrvacsora osztáson, az ének eléneklése után elmehet. Békességet és áldást kívánok innen is az életére. Tehát 377, második és harmadik verse, Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk Istenséged.